Szeret az Úr, azért nincs még végünk, napról napra megújul kegyelme. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, úrvacsorára, húsvét ünnepre készülő Isten tiszteleti sorozatunknak ma estéjén is a második Zsoltárt énekeljük, minden este elénekeljük ezt a Zsoltárt. Ma a második Zsoltárunknak az első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a második és a negyedik verseket énekeljük el. Tehát a második Zsoltárunk első, kettő és negyedik versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Miért zúgolódnak a pogányok? ígére figyelésünk megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, ezt az elmúlt napot, benne megtartott életünket, gondviselő szeretetedet. Köszönjük minden ajándékodat, mindazt, amit felfedezhettünk ebben, amelyben egyértelműen láttuk, hogy Te itt vagy és jelen vagy az életünkben. Köszönjük mindazokat, Urunk Istenünk, amelyek szemeink elől rejtve maradtak, mégis Te jelen voltál abban. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy ennek a napnak a kimenetelében sokféle gondolattal, sokféle érzéssel, sok mindennel hátunk mögött most itt lehetünk. Lerakhatjuk ennek a napnak minden terhét, nyomorúságát, kihívását. Megpihenhet, Úrunk Istenünk, a mi életünk Te előtted, testünkben és lelkünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy valóban most tudjunk elcsendesedni, letenni és hátrahagyni mindent, és csak rád figyelni a Te üzenetedre, a Te vezetésedre, és benned megújulni. Hallgass meg minket Krisztusért. Amen. Isten igéjét, amelyet lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, olvasom Lukács evangéliumának 23. részéből, az első 5 versből. Ezután valamennyien elindultak és elvitték őt, Jézust, Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok még erősebben kiáltozták, fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig. Eddig az írott ige, foglaljunk helyet, testvérek. Már a harmadik estén vagyunk együtt a nagyheti készülésünkben, nagyheti sorozatunkban, amelynek az a címe, hogy a per, bizonyára sokan látták, vagy mindenki látta, bízom benne, a plakátot, amely erre hívogat, nagyon figyelemfelkeltő, megragadja a tekintetet, és bízom benne, hogy maga ez a téma is sokak számára érdekes, és ráirányítja a figyelmünket, hogy valóban egészen részleteiben foglalkozzunk a nagy hét eseményeivel, történéseivel, vagyis hát nem a nagy hét, mert hogy a Jézus Krisztus passió történetével, azzal az időszakkal, ami erről a perről szól, az elfogatásától egészen a kivégzéséig. Jézus a vádlói, a kihallgatói és a bírói előtt áll ezekben a történetekben. Tegnap a nagy tanács előtt láttuk őt, ma a Pilátus előtt van, a holnapi történés majd a Heródessel való találkozásáról szól, és majd újra Pilátus elé kerül vissza. Jogi és teológiai oldalról is idéztünk már átfogó és sommás véleményeket az előző két Isten tiszteleten erről a perről. Maradjunk én, azt kérem, még egy kicsit a nagy történetnél, Jézus perénél, az elfogatásától a halálos ítélet végrehajtásáig, és ma is én hagyd kezdjem még egy ilyen összegzéssel, egy ilyen átfogó értelmezéssel. Valóban engem is nagyon megszólított a címe ennek a sorozatnak, maga ez az egész történés, és régebbi jegyzeteimet is elővéve egy tanulmányra akadtam. A tanulmánynak a szerzője arra hívja az olvasóit, akik ezt a passió történetet olvassák, és Jézus perét olvassák a Szentírásból, sok evangéliumból együtt is, hogy próbáljuk meg a lehető legközelebb engedni magunkhoz ezt a per történetet, de ne csak személyes és lelki szempontból érintsen ez meg minket személyesen, a maga feszültségével, azzal a lehetetlen helyzettel, amiben talán mi is érezzük magunkat a hitvallásaink alapján, hogy hogyan történik minden miattunk és helyettünk ebben a történetben, hanem próbáljuk úgy is olvasni ezt és értelmezni ezt a történetet, mint akik nem csak külső szemlélői vagyunk az eseménynek, hanem valamilyen módon résztvevői is, méghozzá közösségi szinten is. Lehet-e ezt így? Lehet-e ezt így látni és érezni? Lehet-e mondjuk egy ilyen istentiszteleti sorozatban, egy gyülekezet közösségben azt mondani, hogy most úgy próbáljuk közösségi szinten magunkhoz közelebb engedni ezt a történetet? Azt mondja ez a Biblia tudós, egy nagyon sommás ítélettel, hogy ebben a perben, amely előttünk van, Jézus Krisztus perében, elítélésében és halálában az egész emberiség csődöt mondott. Ebben a történésben, amely előttünk van, Krisztus perében és halálában az egész emberiség csődöt mondott. Azt mondja, hogy egészen közel kerül ez a történet hozzánk, nem csak az akkor éltek, nem csak ott, akik ott voltak, a nagy tanács tagjai, a tömeg, Pilátus, és akik részt vettek ebben fizikailag, hanem időtől függetlenül mi is, akik ma élünk, mi is, akik most élünk, az egész emberiség csődöt mondott, és még inkább azok is, akik korábban éltek, akik talán sok száz évvel Jézus előtt éltek. Csődöt mondott, mondja ez a tudós ember, az egész emberiség az igazság fogalmát, az igazság értelmezésének tekintetében, csődöt mondott a jogban, csődöt mondott a bölcseletben, csődöt mondott az etikájában, a vallásosságában, az erkölcsében. Az egész emberiség. Az egész emberiség minden szép, úgymond kerekre csiszolt eszme rendszere, tanítása, szellemi értéke mind nullára íródik ebben a perben. Ne tévesszen meg minket, 21. századi embereket, hogy egy 2000 évvel ezelőtti történet van előttünk, ne rég elavult, idejét múlt, kezdetleges kategóriákban gondolkozzunk, mondja ő. Itt van, és példának hozza a római jogot. Pilátus előtt áll Jézus Krisztus, a római jog alapján is ítélik őt. Római jog ma sem végezhet úgy joghallgató, hogy ne szigorlatozna le római jogból. A jogi ismeretek, a jogi gondolkozás alapjaiból ma is érték. Ma is talán azt mondhatjuk, hogy olyan dolog, ami az egész mai civilizációinkat, társadalmainkat most is meghatározza. Vagy ott van például a bölcsészet, a filozófia. Filozófiai és etikai kérdések az igazságról, amelyet Jézus korában is, sőt Jézus korát megelőzően is. Gondoljunk csak a nagy hellén filozófusokra, szofisztikusokra, Platónra, Arisztotelészre, Szokratészre. Mennyi gondolat, mennyi tanítás, mennyi bölcselkedés és mennyi bölcsesség az igazságról, mint filozófiai kérdésről. Pilátus maga vissza is kérdezi Jézusnak, mi az igazság másik evangéliumban. Őt magát is talán sok tanítás határozta meg, a kérdésben annak arra adott válasz megragadhatatlanságban. Minden mai fogalmunk, ami a bölcsességünkről szól, annak ott van az alapja a görög filozófusoknál. Ott van lerakva mindaz, amit emberileg az átgondolhatunk, és azt már csak tovább gondolni tudjuk. Vagy a vallás kérdésében. Tegnap már volt szó erről, de vallási és erkölcsi kérdésekben ott van Krisztus előtt az Ószövetségben a 10 parancsolat, mint norma, amelyre bármelyik vallással összehasonlítva a zsidóság vallását, azt mondhatjuk, hogy ez ott van benne a topban, az első között. Egy egyisten hívő vallás, egy kiábrázolhatatlan Istenben hívő vallás, amely tiltja a bálványimádást, amely ilyen normát tesz le az asztalra, és amely ezt követeli meg a követőitől, és amely ezen túl, ahogyan Jézus megismétli ezt a tanítást már az Ószövetségben, akinek Istene az Ószövetségben megfogalmazza, irgalmasságot kívánok, és nem áldozatot. Szóval jogilag, bölcseletileg, vallás szempontjából, etikailag, erkölcsileg, tudásban, mindenben ez a per és ami itt Jézussal történik, az kudarcot vall. Abban kudarcot vall, csődöt mond az emberiség. Amikor Jézus pere van előttünk, akkor ott van mindenek hátterében az, amit az ember elérhetett, az igazság, az erkölcsi értékek tekintetében, és amire ma is alapozhatnánk egy nagyszerű társadalmat és közösséget, ha betartanánk, ha megcselekednénk, ha ezek szerint, a szabályok szerint élnénk. A római jogban már benne van, a hellén filozófiában már benne van, az ószövetségi vallásban már benne van, hogy emberi keretek között, emberi erővel hogyan építhetnénk föl egy olyan közösséget, egy olyan társadalmat, amely méltányos, amely igazságos, amely békére törekszik. Szóval mindent, ami jó. És Jézus perében itt azt látjuk, hogy ez mind-mind csődöt mond. Az egész emberiség, minden emberi teljesítményünk mond csődöt. Minden, amit emberileg ki tudunk préselni magunkból, igazság, erkölcs és vallás területén. A perben, a tegnapi ige szakaszban Jézus a vallásos elit, a nagy tanács tagjai előtt áll, ahogyan hallottuk, olyan emberek előtt, akiknek Isten ószövetségi kijelentései alapján voltak fogalmaik arról, hogy mit jelent az Isten szuverenitása, mit jelent az akarata szerint élni. Mit jelent az, hogy Isten önálló, mit jelent, hogy Isten fölöttünk van, hogy más a gondolata, a szándéka és több, mint amit mi gondolunk róla, hogy számunkra így megkötözhetetlen, hogy maradjunk ennél a krisztusi képnél, itt a perben, hogy megfoghatatlan Isten fiú, és ezt a megfoghatatlan Isten fiút kötözik meg, akarják megfogni most mégis. A szuverén Úrnak akaratát letörni, és sorsát meghatározni, ezt akarják itt Jézusnak az ellenségei. Csak a vakságukkal lehet magyarázni, csak azzal, ahogyan Jézus mondja, hogy nem tudják, mit cselekszenek, hogy egyáltalán megpróbálják ezt. Hogy egyáltalán azt gondolják, hogy ez lehetséges. A mai történetünkben, a mai ige szakaszunkban egy új szereplő jelenik meg a színen. Quintus Pontius Pilatus, aki Júdea kormányzója volt, a császár, Isten földi képe, helytartója ott ebben a világban. Nem a szelídségéről volt híres ő, több kegyetlen tette, iszonyatot és lázongást váltott ki a provincia lakóiból. Történészek azt mondják, valószínűleg maga sem kívánta ezt a hivatalt, vagy legalábbis nem éppen Júdea provinciában kívánta ezt a hivatalt. A kényszer és a kelletlenség, a barbár zsidók lenézése még a bibliai szövegek mögött is felsejlik előttünk. Miután kihallgatták Jézust, a nagy tanács tagjai, azt olvassuk, valamennyien elindulnak és elviszik Jézust Pilátushoz. A vád Isten káromlás, Ők már kimondták a halálos ítéletet, a római fennhatóság alatt azonban nem rendelhették el ezt a nyilvános kivégzést, ezért a római birodalom helytartója elé hurcolják Jézust, hogy ő is elítélje. Az első este már hivatkoztam szépművészeti alkotásokra, festményekre, és talán, ha most kimondom Munkácsi Mihály nevét, akkor sokunknak beugrik az a kép, Krisztus Pilátus előtt című kép, amelyben az ítélő bírói székben ott látjuk ülni Pilátust, a római császár helytartóját, minden hatalom, jog és minden történelmi erő mögötte áll, és ott van előtte Jézus Krisztus egyedül, valamilyen szigorral, fenséggel, egy fehér ruhás alak képében ott áll Jézus. Ebben a képben is, hogyha becsukjuk a szemünket és magunk elé idézzük, vagy a bibliai történet mutatja meg nekünk, Jézus ott áll Pilátus előtt, Pilátus pedig Jézus elé kerül. Így szemben vannak egymással. Jézus, a góly, a pogány Pilátus elé kerül. Hivatalában a pogány világ ítéli meg. Pilátus előtt pedig ott áll a barbár, a leigázott, megkötözött, a mindig lázongó, éppen ezért megbízhatatlan zsidó Jézus. De ebben a történetben mi már látjuk is, mindannyiunk, mindenki számára egyértelmű, Pilátusnak is, hogy Jézust vallási vezetők kiáltják ki halált érdemlő bűnös embernek, és Pilátusnál azt látjuk ebben a történetben, hogy egy világi hatalmasság azt mondja róla, hogy ártatlan. A vallásos emberek, a vallás képviselői bűnösnek kiáltják ki, és halált kérnek rá. Pilátus pedig azt mondja, ennek a világi hatalomnak a helytartója, nem találok semmi bűnt benne. Sőt, bár a királyságról is beszélnek, végül is maga Pilátus nyilvánítja őt királynak is. Majd, ha előre gondoljuk a történetet, akkor mi már tudjuk, Pilátus készített egy táblát, és arra ráírja a vádat, amiért Jézus elítélték. Ma olvastuk épp az újszövetségi ige szakaszban. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. Vagy a názáreti Jézus a zsidók királya. Ezt minden középkori festményen látjuk, Jézus keresztje fölött ezt a négy betűt, Inri, Jézus Nazarenus Rex Judeorum, a názáreti Jézus, a zsidó királya. Pilátus ártatlannak mondja, Pilátus királynak mondja. Itt látjuk őket ebben a történetben, ahogyan ott áll a szuverén, a megragadhatatlan, a lefoghatatlan Úr az urak között, Pilátus és a vallási vezetők között, a császár helytartója és az Isten papjai között. Ott áll a király a világi hatalom előtt, ott áll az Isten fia a papok előtt. Ha visszaemlékezünk még a tegnapi történetben, azt is olvastuk, hogy erre mind, mármint a nagy tanács tagjai azt kérdezték Jézustól, akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. A mai igében Pilátus, Lukács szerint csak egy kérdést tesz fel Jézusnak, te vagy a zsidók királya? Jézus röviden, szinte szó szerint ugyanazt a választ adja, mint a zsidóknak, te mondod. Válasz ez. Visszadobja nekik a labdát. Nem tagadom, de nem is cáfolom kijelentés ez Jézusról. Ti mondjátok. Te mondod. Gúnyolódik Jézus a kérdezőivel. Megsértődött Jézus és dacos lett, mert egy kicsit, mintha ezt is éreznénk ebben a válaszban. Sokkal inkább azt érzem, az van ebben a válaszban, hogy te mondd meg. Ti mondjátok meg. Mondd meg először te, Pilátus, hogy mit jelent számodra a király. Amikor azt kérdezed, hogy te vagy a zsidók király, akkor te mondd meg. Mondd meg, mit gondolsz te a királyról. Vagy mondjátok meg, ti, akik kérdezitek tőlem, hogy te vagy az Isten fia. Mit gondoltok ti az Isten fiáról? Pilátus, el tudod képzelni, hogy király vagyok? El tudod képzelni, hogy egy király uralkodhat? Vér, fegyver, vagy az arany hatalma nélkül? Egyik sincs nálam. Pilátus, a főpapok csak olyan uralmat ismertek, és csak olyan uralmat láttak, ezt tapasztalták, és így gyakorolták az uralmat, amely csak vérrel, fegyverrel, arannyal, a politika hatalmával tud uralkodni. Jézus mondja is tanítványainak, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Itt látjuk Pilátust és Jézust a passióban, két világ találkozása. És úgy beszélnek egymással, mintha két külön bolygón laknának, mintha két külön világ lenne valóban. Pilátus a hatalom igazságában hisz. A hatalom igazságát hirdeti. A római birodalom, aki a fegyver, aki a pénz, aki ha kell vért is ont, övé a hatalom. A hatalom igazsága. Aki hatalmon van, aki a császári székben ül, aki uralkodik, az mondja meg, hogy mi az igaz. A győző, az erős, ő diktál. Ő határoz meg mindent. Pilátusé a hatalom igazsága. S ott áll Jézus egy másik világ, egy másik bolygó, az igazság hatalma. Jézus az igazság hatalmáról beszél. És Jézus azt mondja, hogy az igazság az nem a hatalmasok igazsága, nem is a ti emberek igazsága. Az igazság az Isten országának az igazsága, az igazság az Isten igazsága. Fölötte áll, és több, mint amit ti annak hisztek, mint amiben ti éltek. Az igazság itt van, én vagyok. És ennek az igazságnak hatalma van, mondja Jézus Krisztus. Nagyobb a hatalma fölöttem, mint a ti hatalmatok. Nagyobb az ereje az életemben, nagyobb az ereje a ti életetekben és a ti világotokban is, mint amit ti gondoltok. Fegyverről, aranyról, bármilyen más földi politikai hatalomról. Két világ találkozik. A hatalom igazsága és az igazság hatalma. Két világ találkozik itt is, elkerülhetetlen az ütközés, ahogyan tegnap is hallottuk, elkerülhetetlen a feszültség kirobbanása, ütközik ez a két világ egymással, és csak az egyik győzedelmeskedhet. És csak az egyik győzedelmeskedik. Mert csak az egyik tud kibékülni a másikkal. Mert csak az egyik tudja megtenni azt, hogy béke jobbot nyújt a másiknak. Mert csak az egyik tud megbocsátani a másiknak. Az igazság hatalma. Pilinszky János versével zárom ezt a prédikációt, a vers címe Pilátus. Kemény vagy hivatalból, elítélsz hivatalból, rám nézel hivatalból. Rád nézek mindörökre, rád nézek mint hiába. Itt állok mindörökre, itt állok mint hiába. Fölmentelek mindörökre. Pilátus, amikor megtudja, hogy Jézus Galileából való, akkor szinte örülve annak, hogy nem neki kell döntenie, a tömeg nyomására egy igazságtalan ítéletet meghozni, elküldi őt Heródeshez, mert az ő fennhatósága alá tartozik. Erről a találkozásról lesz szó holnap, várunk mindenkit szeretettel arra az alkalomra is. Válaszoljunk Isten igéire, az ige hirdetése a 226. dicséretünkkel. A 226. dicséretünknek énekeljük az első és a negyedik versszakát. Az első vers így kezdődik, felséges Isten, nagy nevedet áldom. Imádkozzunk! Add, Urunk, hogy drága kincs legyen, maradjon az életünkben mindig, mindenkor az igazság. De nem az az igazság, amelyet hatalommal vagy ármánnyal szerzünk meg, nem az az igazság, Urunk Istenünk, amely erre a földre szól, a mi igazságunk, önigazságunk, hanem a Te igazságod. S add, Urunk, hogy az igazság hatalma legyen az az életünkben, amely meghatározza mindazt, ami szándékunkban van, mindazt, amit szólunk, mindazt, amit teszünk. Krisztusért kérünk, áld meg ezzel minket, hogy felismerjük benned és általad, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az Atyához, csak is Te általad. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik vágyva vágyják ezt az igazságot. Vágyják ebben az igazságban, Urunk, a megbékélésüket, vágyják ebben az igazságban a jó reménységüket. Vágyják, Urunk Istenünk, egy boldog és egy teljesebb életnek az ígéretét és megvalósulását. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, teljesítsd és töltsd be vágyainkat a Te lelked által. Kérünk és könyörgünk mindazokért, Urunk Istenünk, akik ennek az igazságnak birtokában vannak. Add, Urunk, hogy hirdethessük ezt úgy, ahogyan Te tanítottál erre minket. Alázattal, szolgálatkészséggel, nem csak szavakban, sokkal inkább az életünk cselekedeteiben. Szeretettel, írgalommal és könyörülettel a szívünkben. Krisztusért kérünk, Urunk, cselekedd ezt meg az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hadd, hogy minden igazságunk lehessen szolgálat. Így járunk most közbe, Urunk, mindazokért, akik közel állnak hozzánk, hogy növeld a mi szeretetünket közösségeinkben, családunkban, gyülekezetünkben, egymásra bízott emberek közösségeiben. Így járunk közbe, Urunk Istenünk, most különösen is beteg testvéreinkért. Te légy gyógyítójuk, Te légy erősítőjük. Kívánjuk, Urunk Istenünk, hogy az ünnep, amelyre készülünk, lehessen sokak számára békesség, vigasztalás, hitben való megerősödés, élő reménység forrása. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Amen. Fennállva mondjuk együtt azt az imát, melyre Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést hallgassunk meg. Szeretettel hívogatunk mindenkit az elkövetkező estékre is, folytatódik továbbra is a PER című igehirdetés sorozatunk, ezzel is készülünk az ünnepre. Nagypénteki alkalmakat szeretném hirdetni, 9 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk itt a templomban, nagypénteken az 5 óra istentiszteletünk pedig passiós istentisztelet lesz, gyülekezetünk régi szokása szerint. A nagyszombati 5 órai istentiszteleti alkalmunk egyben vigasztaló istentisztelet lesz, különösen is hívogatjuk mindazokat, akik a gyász terhét hordozzák, adjuk is tovább ezt a hírt, ha van a környezetünkben ilyen valaki. A húsvét vasárnap és húsvét hétfői istentiszteletünket gyülekezetben a megszokott rendben fogjuk tartani. Úrvacsorás alkalmakra, ünnepi istentiszteletre hívjuk a gyülekezet minden tagját. Legátus érkezik a gyülekezetünkbe, Grancin Jonatán személyében a vasárnap 9 órai, hétfőn a katonatelepi és a hétfő 5 órai kert istentiszteleten hallgathatjuk majd meg az ő szolgálatát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünk a 297-es számú dicséret, 297. dicséretünk így kezdődik. Tarts meg, Urunk, szent igédben, Luther szép énekez.